Az imádkozás előtt szeretnék felolvasni a 96. Zsoltárból, a 7. verstől kezdve. Zsoltár 96, a 7. verstől kezdve. Áldozzatok az Úrnak, ti népeknek nemzetségei. Áldozzatok az Úrnak tisztelettel és magasztalással. Áldozzatok az Úrnak az ő nevének dicsőségére. És hozzatok áldozatokat, és jöjjetek be az ő pitvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent díszben, reszkessen előtte az egész föld. Tegyétek közhírré a pogányok között, az Úr a király. És a föld kereksége szilárdan meg fog állni, hogy ne rendüljön meg. Ő megítéli a népeket az őket megillető módon. Örvendezzenek ennek az egek, újongjon a föld. Zúgjon a tenger, és minden, ami benne van. Újongjon a nyílt mező, és minden, ami rajta terem. Akkor az erdő minden fája újongani fog. Az Úr előtt, amikor eljön, hogy megítélje a földet. Igazsággal fogja megítélni az egész földkerekséget, és a nemzeteket az ő hűségével. Főleg az első három verset, amelyeket felolvastunk. 7. vers. Áldozzatok az Úrnak, ti népek nemzetségei. Áldozzatok az Úrnak tisztelettel és magasztalással. Áldozzatok az Úrnak az ő nevének dicsőségére. És hozzatok áldozatokat, és jöjjetek be az ő pitvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent díszben. Amikor később a jelenések könyvéből fogunk olvasni, akkor meg fogjuk állapítani, hogy a 24 vén levetették magukat, és minden, ami a mennyben, és ami a földön, és ami a föld alatt van, előterjesztik az Úrnak az őt megillető háladatosságot. Már ma arra vagyunk hivatottak, hogy az Úr iránt az őt megillető tiszteletet, a háladatosságot és a dicséretet tanúsítsunk az ő nevének dicsőségére. Boruljatok le az Úr előtt szent díszben. Reszkessen előtte az egész föld. Bárcsak megajándékozna Isten azzal, a kegyelemmel, hogy ma egy olyan belső hozzáállással lépjünk az ő színe elé, amilyet ő szeretne. Nem úgy, ahogy mi akarjuk vagy gondoljuk, hanem úgy, ahogy ő szeretné, hogy legyen. Ugyanúgy, ahogyan azok is megjelentek az ő jelenlétében, akikhez intézte az ő szavait, akiknek kinyilatkoztatta az ő szavát és az ő akaratát. Isten jelenlétében szükségszerű a tisztelet tudat és az odaadás, hogy valóban a megfelelő módon hallgassuk meg az ő szavát, és hogy befogadjuk, amit mondani akar nekünk. Hadd legyen ez a közös imánk. Akkor is, ha itt nem is tudunk leborulni, de szívünkben mégis megtehetjük ezt imádattal és ájtatatossággal a mindenható Isten színe előtt. Teljes szívünkből, hogy őhozzá méltóan tanúsítsunk tiszteletet az ő nevének. Ahogyan ezt ebben a kórusban is énekeltük, és ahogy később még a jelenések könyvéből is olvasni fogjuk. Méltó vagy te, Uram! Méltó vagy te, Uram! Méltó vagy, ó Uram! Hogy megkapd tőlünk a magasztalást és a tiszteletet, a dicsőséget és az imádatot. Méltó vagy te, Uram! Bár lenne, hogy méltóvá tegyen téged és engem ma arra, hogy növeljük az ő dicsőségét, és felajánljuk neki az imádatot. És hadd legyen megengedve számomra még az a megjegyzés is a János 4-ből. Ott, ami Urunk azt mondja, az igaz imádók szellemben és igazságban fogják imádni az Istent. Bár lenne, hogy Isten szelleme megajándékozzon bennünket egy egységes Isten tiszteleti imádattal, hogy felajánhassuk a mi Urunknak, akit illet minden tisztelet menjen és földön, hogy felajánhassuk neki ma szívünkből a tiszteletet és a dicséretet azért, amit elvégzett értünk. Amint tudjátok, nincs lehetőségünk arra, hogy egymás után imádkozzunk. De mindannyian együtt imádkozhatunk az Úrnak, nem túl hangosan, de mérsékelt hangon mégis. Közösen az Úrnak imádatot hozni a mennyben, egyáltalán nem lehet egymás után imádkozni. Különben egy fél örökkévalóságra lenne szükség ahhoz, hogy az utolsó is imádkozzon. Ha a mi szívünk valóban ráhangolódik, és az Isten tiszteleti imádatot Isten szelleme ki tudja munkálni bennünk, akkor nem leszünk se túl hangosak, se túl halkak, se túl hosszúak, se túl rövidek. Akkor nem lesz semmi zavaró a te és az én Isten tiszteleti imádatodban, ha azt Isten szellemétől van kimunkálva. De hadd jegyezzem meg még ezt is. Sokan csak azokat az Isten tiszteleteket ismerik, amelyekben csak egy valaki imádkozik, csak egy valaki prédikál, és mindenki más csak amment mond. De az az Isten tisztelet, amit Isten akar, az olyan, hogy mindannyian szívből csatlakozzunk az ő nevének dicsőítésében. És meg fogjátok állapítani, amikor később tovább olvasunk, hogy ez a mennyben pontosan így történt. És ha azok közzé tartozunk, akik egy napon azokkal akarunk együtt lenni, akik már most a mennyben vannak, az örökké valóságban, akkor a szívünknek már most rá kell hangolódnia erre. Ne feledkezzük meg emez ige szakasz alapgondolatait. Hozzatok áldozatokat az Úrnak, tisztelettudatot és a magasztalást. Hozzatok áldozatokat az Úrnak, az ő nevének dicsőségét. Boruljatok le az Úr előtt, szent díszben. Hadd ajándékozzon meg Isten ezzel kegyelemmel. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyánk, együtt jövünk hozzád, ó Istenem, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága és szent nevében, hogy felajánljuk neked a dicséretet és a tiszteletet, a dicsőséget és az imádatot. Uram, te egyedül vagy méltó arra, hogy kézbe vedd a könyvet, hogy feloldannak pecsétjeit, hogy feltárt annak tartalmát, mert te győzelmet arattál. Szeretet megváltunk. Védj minket ma magadhoz. Legyen, hogy minden olyan szellem, amely zavart okozhatna, száműzve legyen közülünk. Vezesse és irányítsa egyedül a te szent szellemet, a szíveket és a gondolatokat, a szavakat és mindazt, amit mondani és tenni kell. Legyen, Uram, hogy elért a te célodat ebben az Isten tiszteletben. Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd fel mindazokat, akik képtelenek önmagukat felszabadítani. Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Erősítsd meg a mi hitünket. Ó, Uram, hit által akarunk tisztelni téged ebben az utolsó és komoly időben. Segíts nekünk, hogy szent díszben leborulhassunk te előtted. Ó, Istenem, érintsd meg ma a szívünket. Kenj fel minket a te szellemed erejével, és érintsd meg nyelvünket az oltárról származó tűz parazsával, ahogy Ézsaiással is megtetted. És ezek a zsebkendők, amelyek azért lettek idehozva, hogy imádkozva legyen felettük. Ó Istenem, te ismered ezeknek az embereknek a szükséghelyzetét. Kérlek téged, úgy, mint az apostolok idejében is, úgy válaszolj most is, hogy meggyógyuljanak a betegek, és legyen, hogy a te tetteit által megdicsőljön a te neved. Mindent leteszünk te elédbe, ezt az Isten tiszteletet is, és kérünk téged, tisztíts meg minket a te véred erejével. Szentelj meg minket a te ígéd kinyilatkoztatott igazságában, és dicsőítsd meg te magad, a te nevedet közöttünk. Köszönjük ezt neked a Jézus nevében. Amen. Amen. Helyet foglalunk. Ma délután két dolgot fog kelleni összekötnünk egymással. Egyrészt egy rövid elmélyedés a prófétai ígében, másrészt néhány útmutatás a keresztséggel kapcsolatosan, amelyre az Isten tisztelet után sor kerül. Annyira gyakori és szükséges is, hogy egy keresztelési Isten tisztelet előtt foglalkozzunk mégis a témával. De hadd olvassak fel röviden a Jelenések könyve 5. fejezetéből néhány verset, ha nem is az összeset, de röviden néhány gondolatokat kifejteni. Jelenések könyve 5. fejezet az első versétől. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, amely belülről írva volt, és a hátulján 7 pecséttel volt lepecsételve. Akkor láttam egy erős angyalt, aki nagy hangon kikiáltotta, kicsoda méltó arra, hogy kinyissa a könyvet, és feloldja annak pecsétjeit. Azonban senki sem volt képes, sem az égben, sem a földön, és a föld alatt sem kinyitni a könyvet, és beletekinteni abba. Akkor hangosan sírtam, mert senki sem találtatott méltónak arra, hogy kinyissa a könyvet és beletekintsen. De egy A vének közül így szólt hozzám: ne sírj, ime, meglásd, Júda törzsének oroszlánja, a Dávid gyökere győzedelmeskedett, hogy kinyissa a könyvet és annak hét pecsétjét. Először is egészen eddig. Azt már tudjuk, hogy miután János látta a hét gyülekezetet, és a szellem által átadta az üzeneteket ezeknek a gyülekezeteknek, amelyeknek prófétai jellegük volt, egy nyitott ajtó lett neki mutatva a mennyben. Ez a negyedik fejezetben áll. Itt az ötödik fejezetben a lepecsételt könyvről van szó. Nem tudom, hogy minnyáján elolvastátok-e közületek Branham testvér által adott részletes elemzést a hét pecsétről szóló kinyilatkoztatás címmel. De ebben az összefüggésben úgy beszél erről a könyvről, mint a megváltás könyvéről. És egy elég jó ideig nem tudtam sok mindent, vagy túl sok mindent kezdeni ezzel a gondolattal. Mert, ugye, mi legyen a megváltás könyve? Amíg meg nem értettem, hogy csak a megváltottaknak lehet részük abban, ami a lepecsételt könyvben meg van írva. Nem a világhoz van intézve, nem a hitetlenekhez, és nem azoknak, akik elutasítják Istent, hanem a megváltottakhoz lett intézve, ami benne írva van, azokhoz, akiknek a neve be van írva a megöletett bárány életkönyvébe. Egyedül nekik nyitja meg Isten a szívüket és az értelmüket az írások megértésére. Az összes többiek úgy el fognak menni mellette, mintha Isten egyáltalán nem is tett volna semmit. Már most, amikor itt meg van írva, akkor láttam egy erős angyalt, egy angyali fejedelmet, aki nagy hangon kiáltotta, kikiáltotta, kicsoda méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feloldja annak pecsétjeit. Ez egy nagy jelentőségű kérdés. És amint tudjuk, a mennyben már ott volt Mihály, Gábriel. Léteznek az angyali fejedelmek, léteznek a kérubomok, a szeráfok, hiszen sokan vannak, akik a mi megítélésünk szerint méltóak lettek volna. És ez azután történt, miután az Ószövetségi Szentek a Máté 27. fejezete szerint nem csak, hogy feltámadtak Jézussal együtt, hanem be is mentek vele együtt a dicsőségbe. Ott volt tehát Ábrahám, egy Izsák és Jákob. Már elegen voltak ott, akiknek Isten kinyilatkoztatta magát, akiket különösen megáldott, akiknek ígéreteket adott. Istennek emberei, akikről megvan írva az Új Szövetségben, hogy Isten szent embereken keresztül szólt, akiket a Szent Szellem irányított. De Isten ezen összes szent embereinek, az összes szent kérubnak és szeráfoknak, legyen az Mihály vagy Gábriel angyal, nekik nem volt hozzáférésük sem ehhez a könyvhöz, csak az, aki megfizette a megváltás árát a te és az én lelkemért. Csak az, aki az ő drága vérével megvásárolt minket. Csak ő vehette kézbe ezt a könyvet. Ez a megváltás könyve a megváltottak számára. Micsoda kegyelem, ha ezt a gondolatot be tudjuk fogadni magunkba, és ha a Szent Szellem által át lehetne lényegítve számunkra. A kérdés az, hogy kicsoda méltó arra, hogy kinyissa a könyvet, és feloldja annak pecsétjeit. Nem, hogy ki lenne képes rá, ki tudná megtenni, hanem kicsoda méltó rá. És aztán látjuk, hogyan megy itt tovább. De senki az égben, és senki a földön, és senki a föld alatt nem volt képes kinyitni a könyvet, és beletekinteni abba. Akkor hangosan sírtam, mert senki sem találtatott méltónak arra, hogy kinyissa a könyvet, és beletekintsen. Tudjátok, amikor valaki hangosan sír, az nem csak egy olyan megszokott sírás, mint amit a mindennapi életben hallani lehetne, hanem egy belső érzelemből fakadó sírás. Ha nem akarjuk mondani, hogy szinte a kétségbeeséstől fakadóan jön, amikor az ember átadhatja magát egy ilyen hangos sírásnak, méghozzá Isten jelenlétében. De hirtelen ez a sírás véget érhetett. És ez itt olyan csodálatosan ki van jelentve. De az egyik a vének közül így szólt hozzám. Ne sírj! Íme meglásd! A Júda törzséből való oroszlán, a Dávid gyökere győzedelmeskedett, vagy győzelmet aratott, hogy kinyissa a könyvet és annak hét pecsétjét. Jézus, ami Urunk, a Júda törzséből való oroszlán, ő a Dávid ivadéka, ő volt az, aki diadalmaskodott, és ezt nemrég Palermóban már mondtam, egyébként mindannyian szívélyes üdvözletüket küldik, csodálatos összejöveteleik voltak ott. De én hangsúlyoztam, hogy a mi Urunk nem csak megbékélést hozott a Golgotai kereszten, hanem legyőzte a halált, legyőzte a poklot, és harmadnap feltámadt a halálból. Megjelent Jánosnak a Pátmosz szigetén, és azt mondta neki, íme, meglásd, én halott voltam, de íme én élek, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. És itt látjuk ezt a nagy győzedelmest, a Golgota győztessét, mint az egyedüli méltó szemét az egész világegyetemből arra, hogy kézbe vegye ezt a könyvet, hogy feloldja annak pecsétjeit, és hogy feltárja azt, ami benne meg van írva. A hatodik verstől ezt olvassuk. Akkor láttam, hogy a trón és a négy élőlény között egyfelől és a vének között másfelől, a közepén, a középen állt egy bárány, mintha megöletett volna. Hét szarva és hét szeme volt. Ez Isten hét szelleme, amelyek ki vannak küldve az egész földre. Akkor a bárány odament, és elvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. Most figyeljünk a nyolcadik versre. Amikor pedig magához vette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiküknek hárfája volt, és tömjénnel teli aranytálak. Ezek a szenteknek az imádságai. És egy új éneket énekeltek, amely így hangzott. Méltó vagy te arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert te hagytad magad megöletni, és a te véreddel megvásároltál Istennek embereket minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. És királyokká és papokká tetted őket a mi Istenünk számára, és királyokként fognak uralkodni is a Földön. Abban a pillanatban, amikor Jánosnak az lett mondva, ne sírj, íme meglásd, a Júda törzséből való oroszlán, a Dávid gyökere vagy gyökérhajtása diadalmaskodott, hogy kinyissa a könyvet és annak hét pecsétjét. Ekkor János odanézett, és nem egy oroszlánt látott, hanem egy bárányt látott, mintha épp most vágták volna le. Ugye tudjátok, hogy az oroszlán szimbóluma már utalással van a mi Urunkra, mint királyra. A bárány szimbóluma úgy utal a mi Urunkra, mint a megváltóra, aki az ő vérét adta a Golgotai kereszten. Itt a megváltott sokaságról volt szó, a vérrel megvásárolt sokaságról, minden népből, minden nyelvből és minden nemzetből. Az Isten által a világ megalapítása előtt kiválasztott sokaságról. És Branham testvér azt mondja, vagy azt mondta, amikor az utolsó ember, akinek a neve be van írva ebbe a könyvbe, elhivatik, vagy külön lesz választva, akkor a kegyelem ideje véget ért. Hogy mikor lesz az, azt nem tudjuk, de mindenben azt vesszük észre, hogy lassan, majdnem azt mondanám, hogy gyorsan a végéhez közeledik, és hogy kezd komolyra fordulni a dolog. Feltűnt-e már nektek, hogy a legutóbbi prédikáció és a körlevél szétküldése óta eltelt néhány napban az elhangzottak vagy az előterjesztetteknek egy része már be is teljesedett. Azt is tudjuk, hogy a rómabeliekhez írt levél 9. fejezetben ez áll. Az Úr szakadatlanul, csapásról csapásra véghez viszi mindezeket a dolgokat, amelyek a Földön fognak bekövetkezni. Talán jobb lesz, ha mégis felolvasom, hogy tudjátok, hogy pontosan így van megírva. Róma 9. fejezet, a 28. vers. Mert az ő szavát be fogja teljesíteni az Úr a Földön azáltal, hogy a történéseket vagy a folyamatokat kétségtelenül biztosra és csapásról csapásra szakadatlanul lebonyolítja, vagy véghez viszi. Az emberek már nem tudnak tájékozódni. Mindazok, akik évekkel ezelőtt még képesek voltak előrejelzéseket tenni erről vagy amarról, most rejtély előtt állnak, mert ők maguk sem tudják, mit hozhat a holnap. A dolgok kiszámíthatatlanná és beláthatatlanná váltak. Senki sem tudja megmondani, hogy ez így lesz, amaz pedig úgy. Tisztában vagyunk vele, hogy egyik napról a másikra a dolgok teljesen másképp alakulhatnak, mint ahogyan azt gondoltuk, vagy láttuk volna. Ki tudta volna emberként előrejelezni a mostani fejleményeket? Nekünk, mint Isten gyermekének, van egy hihetetlen előnyünk. Ezért nem akarjuk magunkat felmagasztalni, éppen ellenkezőleg meg akarjuk alázni magunkat. De tudjátok-e, hogy mi, akik méltókká lettünk téve arra, és hadd hangsúlyozzam ezt a szót, méltókká lettünk téve arra. Tudjátok miért? Pontosan úgy, ahogy egyedül a bárány volt méltó arra, hogy átvegye a könyvet, és hogy feloldja annak pecsétjeit, és feltárja annak tartalmát, úgy egyedül a mennyasszony az, aki méltó arra, a bárány által méltóvá lett téve arra, a bárány vére által, hogy meghallgassa, befogadja, és részesüljön a kinyilatkoztatott dolgokban. Tudjátok-e azt, hogy azoknak, akiknek Isten akarata ki lett nyilatkoztatva Isten ígéje által, hogy azoknak egy mélyebb, egy szélesebb, egy mindenre kiterjedő rálátásuk van arra, ami most az utolsó időkben történnek. A politikusok és az egész tanácsadói stábjuk nem ismeri Isten tanács határozatát. Ők csak azt tudják, hogy mit indítványozott az egyik, mit tart jónak a másik, mit gondol róla, de nem ismerik Isten üdv határozatát, az ő üdv tervét, és hadd menjek egy lépéssel tovább. Ők tanácskozásokat folytatnak anélkül, akiről megvan írva, hogy ő maga a tanácsadó, és mindazok, akik összegyűlnek, hogy tanácskozzanak anélkül, hogy közöttük lenne ő, aki tanácsadó, hatalmasság, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Az ő tanácsuk semmi vélesztéve. Az ő tanácsuk nem állandósulhat. Ők önmagukkal tanácskoztak, és nem kérdezték meg őt, aki egyedül rendelkezik az örökkévalóságtól az örökkévalóságig tartó, átfogó rálátással. És éppen ezért annál is inkább, mivel Isten gyermekei vagyunk, dicsőséget és tisztességet adhatunk az Úrnak ezekben az időkben. Nem mintha magunktól tudnánk bármit is, de Isten kegyelméből méltóvá lettünk téve arra, hogy sok-sok ezrek között megkülönböztessük a dolgokat. Még akkor is, ha a dolgok még közelebb is állnának egymáshoz. Csak egy példát adok nektek. Éppen néhány napja olvastam róla. Kérem, semmi bajom senkivel. De Isten ígéje, vagy az Isten ígének igazsága oszthatatlan. Az ígét nem lehet saját magunkhoz idomítani, vagy igazítani. Szembe kell néznünk Isten szavával, és készeknek kell lennünk arra, hogy egyetértsünk ezzel az ígével. De még egy karizmatikus mozgalomban is, amely külsőleg azt a benyomást keltheti, hogy a menny leszállt erre a földre, az örökkévaló cél csak akkor teljesedik be, ha Isten magva elültetésre kerülhetett az emberek szívébe. Hiszen vetőmag nélkül annyit eshet az eső, amennyit csak akar, semmi sem fog kihajtani. Isten ígének a magva el kell legyen először ültetve a szívedbe. És tapasztalatból tudjuk, hogy a földműves pontosan tudja, mikor, mit kell elvessen. És Isten is megadta tehát a magot az ő ígében az egész időre. Van egy egyetemes íge az evangélium hirdetése által, és ott van az az íge, amely úgy lett megjellemezve számunkra, mint Isten prófétai szava, amely Istentől lett meghatározva egy bizonyos időszakaszra. És tegnap Nürnbergben alkalmam volt beszélni a keresztény üzleti élet egyik elismert képviselőjével. És valóban sikerült néhány gondolatot előterjesztenem az Úr segítségével. Ez egy amerikai ember volt, és nagyon röviden elmondtam neki, hogy miről van szó. És tudjátok, a férfi rám nézett, és azt mondta, testvér, amit te mondasz, annak van értelme számomra. És létrejött egy beszélgetés a szellemi dolgokról. Tudjátok, kívülről úgy nézhet ki, mintha az egyik vagy a másik lenne. meg lehet tartani a legnagyobb kongresszusokat, be lehet vezetni mindenféle stimulációt vagy lelkesedést, mozgalmat indítani, hangulatot gerjeszteni, hangulatot teremteni mindenben. A kérdés csak az, hogy Istentől kifolyólag történt-e ez minden. Isten hozta el létre a légkört. Lehetőség volt-e Istennek, hogy szóljon? Hatékony az ő szelleme? És alapvetően az ő szelleme csak ott tud érvényesülni, vagy hatást gyakorolni, ahol az ő szava is elhangzik. Ha a teremtésről szóló beszámolót olvassuk, és a teremtés beszámolója Isten cselekvését mutatja be, amely soha nem változik. Isten szelleme lebegett a mélység fölött. De abszolút semmi sem történt ez idő alatt. Isten szelleme még ma is ott lebeghetne a vizek és a mélység felett, ha nem lenne megírva, és mondta Isten, vagy szólt Isten, semmi sem történt volna, semmi sem jött volna létre. Akkor Isten szelleme még ma is ugyanúgy lebegne, mint akkor, és ugyanolyan légüres tér előtt állnánk, mint akkor. Isten munkálkodása, igen, de az ő kinyilatkoztatott ígéjével kapcsolatosan, azzal összeköttetésbe, arra az időre és órára vonatkozóan, amelyben annak meg kell jelennie. Nem hallottuk-e minden idők legnagyobb Isten emberének szájából, hogy Isten egy bizonyos Mózesnek odaadta, vagy egy bizonyos Mózesnek átadta az íge üzenetét arra az időre, és ő szó szerint azt mondja, nem tette volna magát nevetségessé íjés, ha a Noé megbízatásának megfelelően hozzáfogott volna, és elkezdett volna egy bárkát építeni? Istennek minden embere, minden prófétája, minden gyülekezeti korszaknak, a hét angyal mindegyike megkapta azt az üzenetet, amelyet Isten az adott időre és korszakra elrendelt és kinyilatkoztatott. Az pedig közismerté kell legyen téve a gyülekezetnek. Aki pedig elmegy mellette, anélkül, hogy figyelembe venné azt, az Isten mellett megy el. És hadd mondjam ezt is el, aki nem gyűjti össze a kinyilatkoztatott ígét erre az időre, annak egyáltalán nincs magja, amit elvethetne. Megértitek-e, hogy miről van szó? Nem lehet csak úgy tetszés szerint vetni, amit akartok. Nem. Istennek minden időkre megvannak az ő ígéretei, az ő ígéje és az ő terve. És amikor azt olvassuk itt ebben az ige szakaszban, hogy az Úr, hogy a bárány egyedül a Júda törzsének oroszlánja volt méltó arra, hogy kézbe vegye ezt a könyvet, és hogy feloldja annak pecsétjeit, és hogy beletekintsen abba. És közvetlenül ezután a 24 vén és a 4 élőlény leborult, és imádatot tanúsítottak. Testvéreim és testvérnők, tisztelt barátaim, nagyon-nagyon a szívügyem, hogy hangsúlyozzam, hogy Isten megtisztelt és méltókká tett bennünket azzal, hogy megtapasztalhattuk és átélhettük a pecsétek felnyitását, hogy tudomásunkra jutott annak tartalma. Bizonyára tudjátok, hogy 1963. március 17-től 24-ig az Úr minden nap leszállt dél körül a felhő és tűz oszlopban. És szeretett Branham testvérünknek felnyitotta a pecséteket sorozatosan, és feltárta azoknak tartalmát, amit aztán este a gyülekezet elé hozhatott. Hogyan állnak a dolgok ma velünk? Ha már akkor, amikor a pecsétek felnyitásáig még majdnem 2000 év volt hátra, ha már akkor olyan imádatot váltott ki, hogy leborulva Isten kegyelmének trónja előtt a dicséret felszállt Istenhez. Mi kellene, hogy legyen velünk ma? És a majdnem 2000 év elteltével sok hívő nem látott és nem hallott semmit sem róla. Micsoda hála kellene, hogy legyen a szívünkben. És ahogy mostantól kezdve figyelmünket a pecsétek megnyitása után elhangzott prédikációkra fordítjuk, kérlek benneteket, ne úgy olvassátok őket, ahogyan eddig olvastátok. Ne úgy olvassátok őket, ahogy egy szokásos könyvet olvastok, hanem olvassátok őket tisztelettudóan, belső hasznot húzva belőlük, áhítattal, imádattal a szívetekben, hogy Isten az ő szellem által nekünk is ugyanúgy adja meg a kinyilatkoztatást, ahogyan Branham testvérnek is megadta. Ez pedig csupán akkor lehetséges, ha ugyanazt a felkenetést kaptuk Isten szellemétől. Bizonyára egyikünk sem lenne méltó arra, és én biztosan nem, hogy egyáltalán kinyissam és elolvassam ezt a könyvet. De egy azonban méltó, és ez a mi Urunk. És ő méltóvá tett téged, és engem azáltal, hogy magára vette a te és az én bűneimet. Felment te érettet, és én érettem a keresztre, és átokká lett, hogy mi áldottak lehessünk. A megváltás nem egy olyan dolog, amit mentálisan veszünk magunkhoz, mint valamely hitvallási meggyőződést. A megváltás Isten véghez vitt műve a te életedben és az enyémben. Egy élmény, egy tapasztalat, amit Istennel kell megélnünk. Nem az értelmünkhöz lett intézve, hanem az életünkhöz, a szívünkhöz és a lelkünkhöz. Itt mindannyian leborultak, a 24 vén és a 4 élőlény is, és egy új éneket énekeltek. Azt tudjátok, hogy az új éneket egy napon a mennyasszony gyülekezet énekelni fogja, de már itt is énekelve lett az új ének, mert annak tartalma, mert az egész dolog a bárány mennyasszonyi gyülekezetével van összefüggésben. Azon a napon mindannyian együtt fogjuk énekelni, azok, akik már ott vannak, és azok, akik még eljönnek. Ők ezt énekelték. Méltó vagy te arra, hogy vedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert hagytad magad megöletni, és megvásároltál Istennek a te véreddel minden törzsből és nyelvből, minden népből és nemzetből. És akkor hallgassátok meg még a 11. verstől, ami itt le van írva. Akkor oda tekintettem, és hallottam, hogy sok angyal énekel körös körül a trón körül, és a 4 élőlény és a vének a számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, akik nagy hangon kiáltották. Méltó a bárány, aki hagyta magát megöletni, hogy hatalomban és gazdagságban, bölcsességben és erőben, tisztességben és dicsőségben és tiszteletben részesüljön. És hallottam, hogy az egész alkotás a mennyben és a földön és a föld alatt és a tengeren és minden, ami bennük él, ezt kiáltja. Annak, aki a trónon ül, és a báránynak jár a dicséret, és a tisztesség, és a dicsőség, és a hatalom mindörökkön örökké. És a 4 élőlény így kiáltott, Amen. A vének pedig leborultak, és imádták őt. Észreveszitek a sorrendet, nagyon tiszta és világos. Elsőként a négy élőlény és a 24 vén. Másodszor tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyalok, akik a trón körül voltak, vagy vannak, és harmadszor, mint a végleges mindenség, ami a mennyben, a földön és a föld alatt van. Minden nyelv megvallja és tanúsítani fogja majd, hogy Jézus Krisztus az Úr. Minden térnek meg kell majd hajolnia előtte, amikor hatalomra fog kerülni, amikor Isten órája elérkezett és ütött. Mi már ma csatlakozhatunk, illetve hozzájárulhatunk ehhez az imádathoz, ehhez a dicsőítéshez. Igen, mondhatjátok, hogy a 24 vén és a négy élőlény, az angyalok és a kérubimok, a szeráfok, ők mind könnyedén dicsérhették és magasztalhatták. Nem voltak nehézségeik, nem volt betegségük, nem volt haláluk, nem voltak problémáik, könnyű volt nekik. Én már most elmondom nektek, ha egyszer lehetőség lenne arra, hogy mindazok a mennyben énekeljenek az egyik oldalon, akik soha nem buktak el, akik soha nem vétkeztek, akik soha nem lettek megváltva, ha ezek az egyik oldalon lévők lennének, és ráhangolnának a dicsőítésre, és a megváltott sokaság a másik oldalon. Azt hiszem, hogy amit nekünk énekelnünk kellene, az elnyomná a másik oldalt. Mert mi tudjuk, hogy miről énekelünk. Igenis, mi el voltunk veszve, igenis, mi a romlásba lettünk taszítva, tönkremettünk, kegyelemben részesültünk. Ők a nekik adott sukalatra énekeltek. Ugyanez vonatkozik ránk is. Azzal a kis különbséggel, hogy mi, mint megváltott sokaság, szívünkben egy olyan mély hálát érzünk, ami Urunk iránt, még akkor is, ha itt a Földön még nem annyira sikerül, hogy még mindig nyomaszt minket ez a teher, vagy az a teher, és képtelenek vagyunk úgy felszárnyalni, mint egy sasmadár teszi, hogy dicsérjük a mi Istenünket. Közeledik az óra, amikor gondtalanul előterjeszthetjük a mi imádatunkat, szívünk mélyéről énekelve az új éneket. Akkor nem lesz többé rekedtség sem, tudjátok, mit fogok mondani nektek. A mennyei éneklés olyan hangos lesz, hogy a 144 ezer kiválasztott hallani fogja azt a földön. Felolvasom nektek, hogy tudjátok, hogy a Bibliában van megírva. A Jelenések könyvéből olvasom, csak remélem, hogy megtalálom most. Jelenések könyve 14. fejezet, Jelenések könyve 14. fejezet a második versétől. Talán mégis fel kell olvasnom az első verset is, hogy tudjátok, hogy a 144 ezerről van szó. Már most egy látomásom volt. Nevezetesen láttam a bárányt a Sion hegyén állni, és vele együtt a 144 ezret, akiknek homlokára az ő neve és az ő atyának neve volt írva. És hallottam egy visszhangot a mennyből, mint a sok vagy nagy vizek zúgását, és mint a hatalmas mennydörgés morajlását, de ugyanakkor a visszhang, amelyet hallottam, olyan volt, mintha hárfások játszottak volna az ő hárfájukon. Ők egy új éneket énekeltek a trón előtt, és a négy élőlény és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni az éneket, csak a 144 ezer. Felfigyeltetek-e arra, hogy miről szól ez az egész? Itt énekel a megváltott sokaság, sőt, a 24 vén és a négy élőlény előtt is a dicsőségben. És ez az éneklése olyan erőteljes lesz, micsoda sokaság. Néha hallani lehet egy-egy férfi karról, és hallani lehet, hogy amikor Billy Graham fellép valahol, egy 3000 fős férfi kórus énekel valahol, és azt lehetne mondani, ó, ez óriási. De milyen lesz az, amikor mindannyian csatlakozunk ehhez a dicsőtő dicsimnuszhoz, imádattal, ami Istenünk előtt, gondtalanul, minden földi szenvedéstől megszabadultan, kiragadva ebből a halandó burokból, amely a halálnak lett prédául adva, de Jézus visszajövetelekor átalakul. Milyen lesz az? Pontosan úgy, ahogy a Biblia leírja itt. Olyan volt ez a visszhang, amit hallottam, mint a hárfák hangja, mint az erős mennydörgés morajlása, mint a hatalmas vizek zúgása. Egy új éneket énekeltek a trón előtt, és a négy élőlény, és a vének előtt. És senki sem tudta megtanulni az éneket, csak a 144 ezer. Jegyezzétek ezt meg magatoknak, a mennyasszony gyülekezet, az elsőszülöttek sokasága minden népből, minden nyelvből és nemzetből. A 144 ezer az Izraelből származó elsőszülöttek, de mielőtt még lejövünk a menyegzői vacsoráról, és az Úr leteszi az ő lábát az olajfák hegyére, jegyezzétek meg, hogy az olajfák hegyére teszi a lábát, és az meg fog hasadni. Zakariás könyve 14. fejezet. De a 144 ezer a Sion hegyén lettek megmutatva. A Sion hegy pedig a Mória hegy egyik kiszögelése, vagy gerince. És ha mi ma nem bocsátkozhatunk bele ezekbe a dolgokba, de ők a 144 ezer, akik várni fognak ránk a mennyasszony gyülekezetre, amikor visszatérünk a menyegzői ünnepségről, hogy velük együtt elkezdjük az ezer éves királyságot, miután az Úr leszámolt minden ellenségeivel. Ó, ha van netalán ma közöttünk egy olyan lélek, aki még nem szentelte volna oda az ő életét Istennek. Barátaim, nincs más jövő, csak Jézus Krisztusban. Rajta kívül nincs más reménység, nélküle nincs élet. A Szentírás azt mondja, aki az Isten fia, annak, akinek megvan az Isten fia, annak örök élete van. Akinek pedig nincs meg az Isten fia, annak nincs örök élete. Lehet bármilyen hite, bármilyen vallása, a legjobb vallása, ami létezik. Neki nincs örök élete. Jézus Krisztus az igaz Isten és az örök élet. Neked meg kell őt kapnod, hogy örökké élhessél. Itt a Jelenések könyv 5. fejezetében az Úr úgy jelenik meg előttünk, mint a bárány, aki megöletett. Ő, aki méltó lett arra, hogy elismerésben és dicsőségben, tiszteletben és imádatban részesüljön mindazoktól, aminek lélegzete van. Mi, akik már meglettünk váltva, kegyelemből már most is felajánlhatjuk neki ezt a dicsőtő éneket. Most pedig hadd térjünk át az Isten tisztelet második részére a bibliai keresztséggel kapcsolatosan. És remélem, hogy a barátok, akik esetleg itt lehetnek, rájönnek, hogy csak egy lehetőségünk van, és ez az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten ígéje mond. Ez minden, amihez tarthatjuk magunkat. És amint tudjátok, a Máté evangélium a 28. fejezete szerint, ami Urunk egy nagyon világos rendeletet adott, vagy megbízatást, de ezt helyesen meg kell érteni. A Máté evangélium a 28. fejezetének 19. verse azt mondja versétől. Ezért menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. És tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És vegyétek félreérthetetlenül jól tudomásul, én veletek vagyok minden napon az idők végezetéig. Ezután azonnal elolvasom azokat a bibliai szakaszokat, amelyekben a keresztség aktusának gyakorlati végrehajtása meg lett örökítve. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 38. vers. Péter ekkor így válaszolt nekik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Tovább olvasok a 16. fejezet, vagyis a 8. fejezet 16. versét. A 16. vers. Mert ez még nem szállt le egyikükre sem, hanem csak meglettek keresztelve az Úr Jézus nevében. És amint tudjátok, vannak különböző alkalmazások, és vannak olyan emberek is, akik megpróbálnak egy ilyen középútat találni valahogy. De Isten útja egy egyenes út, egy jól egyengetett út, egy járható út. Ezt az útat meg lehet keresni, meg lehet találni, járni lehet rajta, de csak a Szent Szellem kinyilatkoztatásán keresztül. Ha az Úr a Máté evangéliumának 28. fejezete mögött közvetlenül azt mondta volna, miután kimondta ezeket a szavakat, menjetek el az egész világra, tanítsátok minden népet, tegyétek őket az én tanítványaimmá, és keresztjeljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében, azaz az Úr Jézus nevében. Amennyiben ezt közvetlenül ott kimondta volna, akkor minden bizonnyal le lett volna írva is, és már nem lenne szükség a Szent Szellem kinyilatkoztatására ezzel kapcsolatosan. Akkor ma mindenki vigadozva úgy végezni a keresztséget, hogy helyes vagy helytelen, hívő vagy hitetlen, keresztény vagy antikrisztus, mindegy lenne. De Isten tudja, mit tesz. Itt nem lett semmi kihagyva, semmi nem merült feledésbe, és semmit sem kell hozzátenni. Mindössze annyit kell tennünk, hogy a megfelelő helyen keressük a megfelelő választ. És én mondom nektek, ott meg is fogjuk találni. Vannak emberek, ha olyanokra gondolunk, akik elköteleződnek egy felekezet mellett, akik olyan biblia részt használnak, amelynek semmi köze a keresztséghez. Semmi köze a keresztséghez. Miközben azt mondják, igen, az Úr Jézus azt mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket. És ez igaz, ezt valóban mondta az Úr Jézus. De kérem, legyetek szívesek, olvassátok el, milyen összefüggésben mondott, amit mondott. Milyen összefüggésben. Sok minden megvan írva a Bibliában, sok mindent mondott az Úr. Kihez intézte azt, amit mondott? Milyen összefüggésben hangzottak el a mondottak? Amikor a mi Úrunk azt mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, akkor közvetlenül meg is van írva, hogy a kezébe vette őket, a szívéhez szorította őket, és megáldotta őket. És azt mondta, ha nem lesztek olyanok, mint ezek a gyermekek, akkor soha nem mehettek be az Isten országába. Fizikailag gondolkozva azt lehetne mondani, igen, az orromnál fogva akar vezetni engem, ez nem így van. És amikor az Úr az ő karjaiba vesz téged, akkor biztonságban vagy, akkor rábízhatod magad. engedd meg egész nyugodtan, hogy az Úr karjaiba vegyen. Hadd áldjon meg téged, légy olyan, mint egy gyermek. Hadd történjen meg egyszer. A mi problémánk abban áll, hogy nem tudunk olyanok lenni, mint a gyermekek. Hogy van egy nagy fejünk, amiben rengeteg a tudás. És a gyerekek, mi volt a helyzet velük? Egyszer csak a mi Úrunk karjaiba voltak. És ő megáldotta, és megszívlelte őket. Hát nem lenne szép, ha ma mindannyian olyanok lehetnénk, mint a gyermekek, és azt mondhatnánk, hűséges megváltóm, ezen a napon karjaidba helyezem magamat. Fogadj el engem! Avagy nem mondja a próféta, vagy Isten a prófétán keresztül, örökkévaló karok vannak te nálad kinyújtva. Ő valóban kiterjesztette az ő karjait, visszatérve a témánkhoz. Amikor áldásra került a sor, magához vette a gyermekeket, magához hívta őket, megszívlelte és a karjába tartotta őket. De amikor a keresztségről van szó, akkor el kell olvasnunk azokat a szakaszokat, amelyek a keresztségről szólnak. Így van ez vagy nem? Hiszen arról a témáról kell olvasni, amivel éppen foglalkozunk, és nem valami másról. Nem valami másról. Ez már a földi értelemben is így van. Ha valaki egy bizonyos irányzatba folytatja a tanulmányait, vagy utána akar olvasni, akkor nem lehet a véletlenszerűség kedvéért olyan dolgokat venni, mondani, amelynek semmi közük az adott témához. Ami a keresztséget illeti, hadd olvassam fel azt is, amit a mi Urunk a legvilágosabban kijelentett a Márk evangélium a 16. fejezetében. Itt megadja a megkeresztelendő személyekkel kapcsolatos feltételeket. És szó szerint azt mondja, aki hiszen és megkeresztelkedik, Márk 16. fejezetének 15. versétől. Erre fel így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvösség üzenetét az egész teremtésnek, aki pedig hívővé lett, és megkeresztelkedett, az meg lesz mentve. De aki megmaradt az ő hitetlen állapotában, az el lesz kárhoztatva. A hit a keresztség előfeltétele. Attól eltérően megállhatjuk a gyermekeket. Az Úr meg tudja áldani a gyermekeket, de megkeresztelni csak azon olyan embereket lehet, akik eljutottak a Jézus Krisztusban való hitre. Olyan emberek, akik hívővé lettek, és a Biblia értelemben vett hit azt jelenti, hogy valaki szívből elfogadta és befogadta Jézus Krisztus megváltónak és szabadítónak. Neki szentelte az ő életét, és kész vele együtt járni. Hadd olvassunk nyomban tovább az apostolok cselekedetei 10. fejezetének 47. és 48. versét. Itt Péter a szellem által ösztönözve megszólal, és ezt mondja. Vajon megtagadhatja valaki a vizet ezektől az emberektől, akik ugyanúgy megkapták a Szent Szellemet, mint mi is, hogy ne legyenek megkeresztelve? Így elrendelte tehát, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Aztán megkérték, hogy maradjon még néhány napig náluk. Aztán a 19. fejezetben az 5. és a 6. vers lesz. Amikor ők ezt meghallották, megengedték, hogy meg legyenek keresztelve. Ők maguk, és nem az ő gyermekeik, az Úr Jézus Krisztus nevében. És amikor Pál apostol rájuk tette a kezét, leszállt a Szent Szellem rájuk, és nyelveken szóltak, és profétikusan beszéltek. Ezek összesen körülbelül 12 ember voltak. Ezt láthatjuk az egész apostolok cselekedeteiben. Olvassunk most a Róma 6-ban, vagy olvashatjuk a Róma 6-ban, újra és újra olvassuk, milyen módon történt a keresztség a korai kereszténységben. Az Úr Jézus Krisztus nevében történt. Tudván, hogy Isten atyaként, fiúként és Szent Szellemként kinyilatkoztat, adta magát ebben a névben, amely az üdvösségünkre és megváltásunkra adatott. Ti tudjátok, Istennek már az Ószövetségben is megvolt a hét megváltási neveknek vannak nevezve. Erről is még beszélni fogunk egyszer. De az Új Szövetségben azonban a Jézus névben nyilatkoztatta ki magát, és nevezte az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani az ő népét az ő bűneiből. Megmenti az ő népét az ő bűneiktől. A Jézus neve összefüggésben áll a szabadítással, az üdvösséggel és a megváltással. Nem adatott más név az ég alatt az embernek, amelyben üdvözülhetnénk, mint a Jézus neve. Ezért ír a Pál apostol, bármit is tesztek, szavakban, vagy tettekben, vagy cselekedetekben, mindent az Úr Jézus Krisztus nevében tegyetek. Semmi szükségünk egy képletre. Nekünk a név kinyilatkoztatására van szükségünk. És tudjátok, mit mondott a mi üdvözítőnk? Én az én atyám nevében jöttem el. Engem nem fogadtok el. De ha valaki eljön az ő saját nevében, azt szépen befogadjátok. Az én nevem Frank, mert az apámat is Franknak hívták. Az apa neve egyben a fiú neve is. És nincs más lehetőség. Egyes számban van írva, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. És ez a név Úr Jézus Krisztus. Az Atya megnevezés leírja Istent abban, ami ő maga. Mert azt mondja az 5. Zsoltár 7. versében, Te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged. Elolvashatjátok a Sámuel könyvében, jelenleg nem tudom megnevezni a fejezetet, ott azt mondja, ő majd azt mondja nekem, hogy fiam, és én atya leszek neki. Hiszen tudjuk, hogy Isten így rendelte el mindezeket a dolgokat, de alapjában véve ezek egy és ugyanazon Istennek megnyilvánulásai. Tudjátok, hogy még az Új Szövetségben is csak ezt az egyetlen részt akarom felolvasni a Galata levélből. Ott néhány szóval úgy van kifejezve, hogy mindenki valóban megértheti és felfoghatja. Mindenki megértheti és felfoghatná. Itt a Galata levél 6. fejezete, talán a 19. verstől olvastó. Igen, a 19 és a 20. verset. Tehát a 3. fejezetről van szó. Mi pedig a törvény célja? A vétkek miatt lett hozzáadva, amíg el nem jön a mag, akire az ígéret vonatkozik, és valójában ezt angyalok rendelték el egy közben járó közreműködésével. De a közben járó nem képvisel csak egyetlen egyet, Isten pedig egyetlen egy. Mindannyian együtt olvastátok? Én a Bibliából olvastam. Egy közben járó nem képvisel egyetlen egyet, ezt tudjuk. Jézus Krisztus lett a közben járó Isten és az emberek között. Azáltal, hogy ő maga jelent meg Isten fiaként. De közben járóként mindannyiunkat képvisel, közben járóként sokakat képvisel, Isten azonban egy. Hadd olvassak az 1. Timóteus 2. fejezetéből, itt a 3. és 4. versekben ez van megírva. Így dicséretes és kedves Isten előtt, ami szabadítunk, vagy üdvözítünk előtt, akinek az az akarata, hogy minden ember meg legyen mentve, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, mert csak egy az Isten, és egy a közben járó is Isten és az emberek között, nevezetesen egy ember, Krisztus Jézus. Amikor az Úr Jézus Isten mellett van bemutatva vagy leírva, akkor vagy mint közbenjáró, mint szószóló, mint bárány, mint főpap, mindig valamilyen az üdvösséghez tartozó összefüggésben. Ha viszont az ő istenségében van leírva, akkor Tamással együtt felkiáltunk, amikor Jézusra tekintünk. Én Uram és én Istenem. Ez esetben a kinyilatkoztatásnak mindezen formáján túlra tekintünk. Az előbb feltűnt nekem, amikor a Jelenések könyvének 5. fejezetében a 7 szarvról olvastam, amit szimbolikusan ábrázoltak. Egy báránynak alapvetően nincs sem egy, sem 7 szarva, de rögtön megvan adva hozzá a magyarázat. A 7 szarv Isten 7 szellemét jelképezi, akiket a földre küldött. És ezzel kapcsolatosan is most, de észreveszitek, nem fogunk látni 7 szarvú bárányt, de jelképesen így lett ábrázolva. Ha beletekintünk a Dániel prófita könyvében, ott azt mondja, hogy a hófehér hajú aggastyánról, akihez eljön az ember fia. Nos igen, most azt kérdezem tőletek, avagy dégy nagyapa az Isten, vagy szellem? A Biblia azt mondja, hogy Isten szellem. Istennek nincs. Isten nincs allávetve az öregedésnek. Isten örökkévalóságtól örökkévalóságig létezik. De a jelképekben nagy, óriási, üdvösségtörténeti jelentőségű dolgok jutottak kifejezésre. És amikor itt meg van írva a Zsoltárok szavában, a Zsoltár 7.18-ban kell legyen, ülj a jobbomra, amíg az ellenségeidet a lábad elé nem teszem, mint a lábait sámolyának, akkor ne lepődjetek mégsem meg, amikor István megnyitva látja mennyországot, és látja Jézus a felség jobbján, mint szószólót. Mindaddig, amíg fenntart a kegyelem ideje, ő közben járó marad, értem és éretted. Mindennek 100%-osan meg kell egyezni a Szentírással, és ez valóban így is van. Isten ki tudja magát nyilatkoztatni olyan sokféleségben, ami messze meghaladja a mi felfogó képességünket. Az Ószövetségben kinyilatkoztatta magát egy angyal alakjában. Éppen ezért lett a szövetség angyalának is megnevezve, egészen még a Malakiás 3. fejezetének 1. versében is. Pontosan így nyilatkoztatta ki magát az Úr, ami Istenünk a felhő és tűz oszlopban. És hevenyében egy szikla van Izrael népe között, amely meg van csapva. És ebből a sziklából bőségesen előfakad a víz. Pál apostol pedig azt írja az 1. Korintus levél 10. fejezetében, a szikla, amely Izrael népét kísérte, Krisztus volt. Nos, mit szóltok ehhez? Isten kinyilatkoztathatja önmagát egy olyan dicsőségben, egy olyan sokoldalúságban, amelyel a bölcsek és az okosak nem tudnak megbirkózni. Egyszerűen nem képesek megbirkózni vele. Ez egy kinyilatkoztatás, ez a hit, ez a bízalom. Hiszen ezek a dolgok nem azért vannak megírva, hogy az agyunkat törjük rajta, hanem azért, hogy Isten szelleme által ki legyenek nekünk nyilatkoztatva a lelkünk mélyén. A legmélyén. Hányszor mondtam már, hadd higgyünk el minden egyes bibliai íge szakaszt úgy, ahogy meglettek írva, és akkor Isten szelleme elvezet bennünket a teljes igazságra. Ami a keresztséget vagy a bemerítést illeti, úgy csak azokat lehet megkeresztelni, akik saját maguk döntöttek Krisztus mellett, akik érintve lettek az íge, az evangélium által, és akiket a kereszthez lettek hívva. És kedves barátaim, testvéreim és testvérnők, nincs üdvösség a Golgota keresztje nélkül. És tudjátok, a pogányvallások lenéznek minket, és azt mondják, ti pedig ott vagytok a ti Jézusotokkal, sőt, még az ő vérével, amit állítólag az üdvösségért van. Mit is akartok egyáltalán ezzel? De mit mond már az Ószövetség? A lélek, az élet a vérben van. Krisztusban csak isteni élet volt a szellem szerint, és isteni vér, mert a nemzés a szellem által történt. A test egy földi burok volt, a test szerint meghalt. De ebben a vérben isteni élet volt. A szellem Isten szelleme volt, és ezért kellett feláldoznia az ő életét az ő megtestesülésében, hogy megszerezze nekünk az üdvösséget és a megváltást, hogy megajándékozzon bennünket, akik emberi lényekként a bűnnek és a halálnak voltunk kiszolgáltatva, hogy megadja nekünk. Minden, amit Isten tett, az helyesen történt. Egy más út nem létezik, mint a Golgota keresztjén át vezető út. Pál apostol ezt a következő szavakkal fejezi ki. A görögök számára bolondság, a zsidók számára pedig botránkozás. Nekünk azonban, akik hiszünk, az Istennek ereje. Nevezetesen a megfeszített Jézus Krisztusról szóló evangélium. Ha létezne egy Jézusról szóló ígehirdetés a kereszt nélkül, anélkül, hogy a keresztre feszítettként hirdetnénk őt, anélkül, hogy a bárány vérét hirdethetnénk, nos, igenis, ez egy olyan dolog lenne, de nem nekünk, hanem csak azoknak, akik minden erejük bevetésével el akarnak veszni. Mindazok, akik megmentésben akarnak részesülni, jertek Isten által előkészített úton Jézus Krisztushoz. Ne engedjétek, hogy bármi és senki fel ne tartóztasson benneteket, és egyszerűen csak felismeritek. Uram, én miattam hagytad magad megveretni, és én miattam véreztél el. Az én érdekemben fügtél ott a keresztfán. Az én érdekemben, vagy én miattam mindent magadra vettél, és felkiáltottál. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Noha közvetlenül azelőtt még az áll írva, az Atya mindig velem van, vagy mellettem van, mert azt teszem, ami az ő jó tetszésére van. És hevenyében, amikor átvette a te helyedet és az enyémet, amikor a te bűnöd és az enyém őrá lett helyezve, a te betegséged és az enyém, a mi átkunk és mindaz, ami téged és engem ért volna, és ő átvette a te helyedet és az én helyemet. Teljes szívéből, lelke legmélyebb szorongattatásában felkiáltott és azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez a te felkiáltásod volt, ez az én felkiáltásom volt, és a következő pillanatban a lándzsa áthatolt az oldalán, és a vér kifolyt belőle, és te és én kilettünk engesztelődve Istennel. Az Istentől való elhagyatottság, az Istentől való elszakadás, a válaszfal, az útakadály hirtelen megszűnt. Hevenyében megszűnt. Amikor az Istennel való békesség áthatja a lelkemet, akkor újong és vigadozik a szívem. Ami Urunk mindent elvégzett, te érettet és én érettem. Ha elfogadod őt, a te üdvözítődnek, a te megváltódnak, akkor ne szégyellj tanúságot tenni róla, követni őt, és minden hídat lerombolni magad mögött. Ha követni akarod az Urat, és ha el akarod érni a célt, akkor természetesen nem úgy, hogy visszafordulsz. Amennyiben el akarod érni a célt, csak előre mehetsz. És ezért arra szeretnék bátorítani mindannyiunkat, hogy ma délután teljesen új módon tekintsünk az Úrra, hogy a megfeszítettként tartsuk őt a szemünk előtt. és akkor felismerjük és megértjük, hogy mit akarnak kifejezni ezek a szavak. Méltó vagy Te, ó Uram! Senki sem a mennyben, senki sem a földön, és a föld alatt, senki más nem függött a kereszten, senki más nem áldozta fel az ő vérét és az ő életét. Senki más nem vette át a Te és az én helyemet, csak az Isten fia, ami Urunk Jézus Krisztus a Golgotai kereszten. Ennél fogva ő méltó arra, hogy átvegye a könyvet, hogy feloldja annak pecsétjeit. És ezt meg is tette. Mi elhisszük ezt, ezt a legnagyobb meggyőződéssel elhiszem. Nem csak, hogy elhiszem, hanem tudatos vagyok afelől, hogy több, mint a hit. Egy isteni tudatosság. És ti mindannyian, akik tisztában vagytok és jártasak vagytok az utolsó idők üzenetével és a Branham testvér szolgálatával, tudjátok, hogy hogyan szólt hozzá az Úr egy látomásban, valószínűleg 1962. december 22-én, és ezt mondta neki, menj el Tucsontól északra, Arizonában, mert beszélni fogok veled. És 1963. február 28-án Branham testvér ott volt azokban a hegyekben, az említett helyiségben. És egyszer csak egy hatalmas dicsőségfelhő szállt le, és Branham testvér szó szerint beborította ez a felhő, és hét angyalt látott maga előtt, akik egy piramis alakjában álltak, ebbe a fénybe burkolózva. És balról jobbra számolta őket, mert némiképp ebben a formában voltak osztályozva, ahogy ott álltak előtte. És akkor az Úr ezt mondta neki, fordulj vissza keletre, térj vissza Jeffersonville-be, ahonnan jöttél, mert eljött a hét pecsét megnyitásának az ideje. És aztán elérkezett a március 1963, tehát közvetlenül 14 nappal később, amikor a pecsétek fel lettek nyitva, és a tartalmuk fel lett tárva. Isten elküldött nekünk egy üzenetet, egy hírnökön keresztül, egy olyan prófétai jellegű üzenetet, amelyet nem mindenki fog befogadni. De ez a korszak, amelyben élünk, pontosan egy prófétai korszak, és a prófétaság szelleme az, ami most számít, nem csak a prófétaság ajándéka, ahogy meg van írva a Jézusról szóló bizonyságtétel a profécia szelleme. És ha ebben az időben össze kellett legyen foglalva az egész üdvtörténeti profécia, akkor Isten nem tehetett mást, mint hogy elküldjön egy prófétát, akihez eljutott az ő ígéje, aki aztán, mint egy csatorna, továbbadhatta ezt az ígét. Amennyiben szívből befogadjuk, Isten minden bizonnyal megáld minket, és megnyitja a megértésünket is. Erre nézve. Tudom, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélünk, a legtöbb ember számára rejtélyesek a dolgok. Nem tudnak velük mit kezdeni. De azt kérdezem tőletek ma délután, avagy Isten országában vagyunk-e, igen vagy nem? Ha igen, akkor tudjuk, hogy Isten mit tett és mit hogyan végez az ő országában. Ha pedig nem tudjuk, hogy Isten mit tett ebben a nemzedékben, akkor fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy egyáltalán az ő országában vagyunk-e. Ha az ő országában lennénk, akkor azt mondja az Úr, néktek adatot, hogy megismerjétek Isten országának a titokzatosságait, a többieknek azonban nem. Ő azt mondja, amit elhatároztam magamnak, azt meg is fogom valósítani. Ő azt mondja, az én tanács határozatom meg fog valósulni. Majd azt mondja, kérdezzetek meg engem a jövőt illetően. Ő ismeri a múltat, a jelent és ismeri a jövőt is. És barátom, testvérem, testvérnő, hadd mondjam el neked, lehet, hogy nem ismerjük a jövőt, de ismerjük azt, aki ismeri a jövőt. És ő vezetni fog minket, amíg a hittől a látásig el nem jutunk. Magasztalva és dicsőítve legyen az ő dicsőséges és magasztos neve. Amen.